Köszönjük, drága mennyei atyánk, az erős karodat, amely mindig velünk van, amire mindig számíthatunk. Köszönjük, hogy az imáinkat meghallgatod, a szövetségi hűséged alapján megválaszolod. És elismerjük, hogy minden jó dolog tőle származik. A szabadulások, a gyógyulások, az áttörések, a helyreállítások, az előmenetelek, az utak megegyengetése, az ajtók megnyitása, a sátorunk kiszélesítése. És köszönjük, atyám, hogy amit te megnyitsz, azt ember be nem zárhatja a Jézus nevében. Hálákat adunk, atyám, a jelenlétedért, az érintésedért. Köszönjük a győzelmet, amit Krisztusban adtál nekünk, és mi megállunk a hatalmunkban, és kikényszerítjük, érvényre juttatjuk a Krisztusban kapott győzelmet, a Jézus nevében. Hálákat adunk, atyám, a te ígédért, amely által növekedhet a szellemünk, amely által világosságot hozol az életünkben, és a te ígéd alapján, atyám, követeljük az ellenségtől, hogy visszaadja mindannak a hétszeresét, amiben meglopott bennünket, az anyagiakat, a békességet, az egészséget, a Jézus nevében. És kérdetjük, hogy egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. A Jézus nevében. Minden nap felöltjük a szellemi fegyverzetet, így az ellenség tüzes nyilai nem érnek el bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét. Hálát adunk, drága Szent Szellem, az ajándékok bekapcsolásáért. És köszönjük a menny minden erőforrását, ami a rendelkezésünkre áll, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Bátorítsd a szomszédodat, hogy profétálj. Halleluja, szeretettel köszöntünk benneteket. Ismét ajánlom figyelmetekbe, mint ajánlott tanítást, a szeptember 3-ai szombatit és a szeptember 4-ei vasárnapi tanítást, mert ezek nagyon fontosak. A Szent Szellem már munkálkodik a légutakban, szívben, és hiszük, hogy lesz még további ajándék is. A szellemi vezetés tanítás sorozat 4. része következik. Mai tanítás címe a profécia. Nagyon fontos megismerni azt, hogy Isten hogyan vezeti az ő gyermekeit, mert ahogy ebben mind nagyobb ismeretet szerzünk, mind nagyobb áldásokban tudunk járni. Mert Isten szeretne bennünket a legjobb úton vezetni. És hogyha nem halljuk meg, akkor lehet, hogy csak a patkán döcögünk. Tehát nagyon fontos egy tanítás. Ez egy életbevágó kérdés, hogy Istentől halljunk. Az első pont, Isten üzenete. Az első igénk a János 14:23-ban lesz.
Felele Jézus, és mondanék itt. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk.
Amen.
Amen.
Tehát Jézus, vagy ezt követően a Szent Szellem bennünk lakozást vett. Folytassuk az 1 Korintus 3.16-tal. Közben a fülben jelent meg a gyógyító kenet. Tedd oda a kezed, hogy áradjon ki, áradjon a kenet. Tehát 1 Korintus 3.16.
Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek?
Amen.
Amen.
A mi fizikai testünk, amit más néven edénynek is nevez a Biblia, a Szent Szellem templomává vált akkor, amikor befogadtuk Jézust, majd a Szent Szellemet. Aztán a János 16.13 következik, tehát eljutottunk odáig, hogy az Úr Jézus és a Szent Szellem bennünk lakozik. Most megnézzük, hogy mit tesz a Szent Szellem a bensőnkben.
De mikor eljön ő, az igazságnak szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Amen.
Amen.
Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Szent Szellem üzenetet tolmácsol a mennyei apucikánk szívéből a mi szívünkbe. Így vagyunk összeköttetésben. Isten szelleme és a mi szellemünk. Róma 8.14 megmondja nekünk, hogy miként történik a szellemi vezetés. Róma 8.14.
Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.
Amen.
Amen.
Tehát a Teremtőnk a Szent Szellemen keresztül vezet bennünket. És ennek 5 módja van. Az első volt a belső bizonyosság, a belső hang, a Szent Szellem hangja, ma tanulunk a proféciáról, és jövő héten pedig a látomásokról. Tehát a szellemi vezetés negyedik formája a profécia. A proféciát a következőképpen lehet meghatározni. Isten természetfeletti üzenete egy természetes nyelven, egy szellemmel teljes hívőn keresztül. A profécia egy ismert nyelven. Egy angol ember angolul mondja, egy magyar ember magyarul mondja, attól függ, mi az anyanyelve az illetőnek, vagy milyen nyelvet beszél. 1 Korintus 14.1. Ebben egy buzdítást ad az ige a hívők számára.
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profitáljatok.
Amen.
Amen.
Tehát az ige arra buzdít bennünket, hogy kívánjuk a profétálást. A proféciáról tanultunk a szellemi ajándékoknál is. A profécia a belső emberből jön, mert ott lakik a Szent Szellem, aki profétál, és a szellemmel teljes hívő hangját használja erre, hogy kifejezze magát. A profétálás önmagában nem tesz profétává, csakis a proféta hivatalba való felkenetés. Erről tanultunk, hogy a szellemi ajándékoknál, ha valaki profétál, attól még nem proféta, csak egy ajándék működik az életébe. És az ajándékok pedig minden hívőnél megnyilvánulhatnak. Nálatok is. Ha valakit Isten a proféta hivatalába hív el, akkor az a hivatal nem működik mindenkinél, csak annál a személynél. És Joe Christian jön novemberben, ahogy olvastátok a kis újságban is. A proféta Isten akaratát tolmácsolja a hívők felé, aki Istentől ihletve szól. Tehát nem magától beszél, hanem Istentől hall, és ezt átadja. Akár személyesen, akár egy csoportnak. Volt, amikor Pesten is a gyülekezetnek profétált, mert nem volt arra idő, hogy személyesen mindenkinek profétáljon. Különbséget kell tenni hogy a sötétség vagy a világosság oldaláról jön-e egy szellemi üzenet. Három dolgot fogunk megkülönböztetni. Az egyik a profécia ajándéka, a másik a proféta hivatala, és a harmadik pedig a jósló szellem. 1 Korintus 14.3-ban olvasunk egy igét. Ez a profécia ajándékával függ össze.
Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.
Amen. Amikor a profécia ajándéka működik, mint szellemi ajándék, ezt másképpen egyszerű proféciának is nevezik, és ez kizárólag csak a jelenre vonatkozik. A jövőre nem tartalmaz információt. A proféta hivatalában több ajándék is bekapcsolódik, működik, és a bölcsesség szava által tud a jövőre vonatkozó üzenetet is átadni. A proféta hivatalán belül még különbséget kell tenni az ószövetségi proféták és az újszövetségi proféták között. Kettő között hatalmas különbség van. Ószövetségben a Szent Szellem nem volt kitöltetve, mert Jézus még nem ment a keresztre. Az ószövetségi emberek szellemileg halottak voltak, nem volt élő kapcsolatuk Istennel, Ádám bukása miatt. Tehát az ószövetségben egy Istent tisztelő, egy Istent félő embernek el kellett menni a prófétához, vagy el kellett menni a paphoz, és útmutatást kellett kérni. Tanácsot kellett kérni, hogy mit tegyen bizonyos helyzetben. A kereszt mindent megváltoztatott. Mert az Úr Jézus vére kiontatott, azóta van lehetőség üdvösséget nyerni, Jézus elfogadása által, ezt követően van lehetőség Szent Szellemmel beteljesedni, és az új szövetségben a prófétának nem az a működési köre, hogy a hívőket vezesse. Mert mindenkiben ott van a Szent Szellem, és az említett öt módon Isten személyesen mindenkit egyenként szeretne vezetni. Az új szövetségi próféta az inkább megerősíti azt, amit már Isten elültetett a hívők szívében. A harmadik dolog pedig a jósló szellem. Az apostolok cselekedeteiben, a 16. fejezetben, 16-tól 18-ig olvassuk. A jósló szellem egy démon. És azért tud embereket megtéveszteni, mert tud az emberekről információkat. És ezt közzéteszi embereken keresztül. Sajnos még a média is helyet ad a jóslásnak. És a jóslás nem Istentől van. Le kellene cserélni a varázslókat, jóslókat a médiából Isten embereire, akik hirdetik a teljes evangéliumot. Tehát ez a jósló szellem meg tud téveszteni, mert amikor azt mondja valakiről, hogy ő mit tett tegnap, meg tegnap előtt, vagy éppen rólad, akkor az igében fel nem növekedett keresztények bedőlnek ennek, hogy jaj, hát milyen tudása van. És nem Jézus nevében működnek. Nem Jézust magasztalják fel. Tehát így lehet megkülönböztetni, hogy egy szellemi oldalról érkező üzenet Istentől van-e, vagy az ördögtől. Ha Jézust magasztalja fel, és Jézus nevében teszi, akkor az Istentől van. Ha nem, akkor pedig azt gyorsan el kell takarítani. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 16-ban, 16-tól 18-ig.
Lőn pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgáló leányka jöve elünkbe, akiben jövendőmondásnak szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajt a jövendőmondásával. Ezt követvén Pált és minket kiállt, mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át tette, Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondd el szellemnek: parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában.
Amen. Amen. Sok érdekes dolog van ebben az igében. Egyrészt a jóslást pénzért csinálják. A proféta nem pénzért profétál. Ez is egy ismertető jel. A démonnak Jézus nevére engedni kell. Térdet kell hajtani. El kell menni. Ez is egy különbség. Tehát tégy különbséget a Szent Szellemtől származó profécia és a démonikus szellemi megnyilvánulások között. A világ, akik nincsenek újjászületve, és a csecsemő keresztények, akik nincsenek felnövekedve, nem látják a különbséget. Mert annyira hasonló. És rácsodálkoznak minden természetfeletti dologra, és nem vizsgálják meg a forrását. És így könnyen bajba kerülhetnek. Ebben az ige sorban még az is kiderül, hogy ez a jósló szellem a szolgáló leánykán keresztül azt is tudatta, hogy Pál és az ő csapata Isten emberei. Hirdetik az üdvösséget. Először látta őket, és tudta, a jósló szellemen keresztül. Tehát nem mindegy, hogy honnan veszük a szellemi információt. Nem olyan túl régen álmodtam, hogy a vasúti jelző ott volt a hetes út szélén. Ugye az azt jelenti, hogy téves tanúk, megtévesztés, és igazából a mai tanításhoz is kapcsolódik, hogy a proféciával párhuzamosan megjelenik a téves dolog, a jóslás, meg a jósló szellem, ami szintén megtévesztés. Tehát az egy figyelmeztető álom volt a Krisztus teste számára. Második pont. Pál vezetése. Pál a búcsú üzenetében a következőképpen szólt az efézusi vénekhez. Ezt nézzük meg az apostolok cselekedetei, 20. fejezet, 22-től 23-ig. Apcsel 20, 22-től 23-ig.
És most ímé, én a szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott ére ám. Kivéve, hogy a Szent Szellem városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik.
Amen. Amen. Tehát a Szent Szellem minden városban figyelmeztette Pált a veszélyre. Utazása során Tírusba érkezett, ahol Lukács a következőket írja. Apostolok cselekedetei 21. fejezet 4. verse.
És ott maradánk 7 napig, miután megtaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják vala a szellem által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.
Amen. Amen. Tehát a tanítványok a Szent Szellem által szóltak Pálnak, hogy ne menjen Jeruzsálembe, de Pál ennek ellenére folytatta az útját. És a következő ige szakasz itt a 21. fejezetben 8-tól 14-ig következik.
Másnap pedig elmenvén Pál és mi, akik vele voltunk, megérkezünk Cézáreába, és bemenvén a Fülöp evangélista házába, aki a ma 7 közül való volt, nála maradánk. Ennek pedig volt 4 szűz leánya, akik profétálnak vala. Mi alatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdából való proféta, név szerint Agabus. És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta: ezt mondja a Szent Szellem, a férfiút, aki ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, mind mi, mind a helybeliek kértük, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felele: mit cselekedtek sírván és az én szívemet kesergetvén? Mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván, legyen meg az Úrnak akaratja.
Amen. ezt az utóbbi gondolatot sokszor tévesen használják, hogy legyen meg az Úr akarata. De Istennek nincs rossz akarata az ember számára. Tehát rossz dologra ezt nem szabad rá vonatkoztatni. Látjuk, hogy Fülöp evangélista lányainál a profécia ajándéka működik. Ez az egyszerű profécia. Amikor megérkezik Agabus, akkor pedig látjuk, hogy ő a proféta hivatalában áll, és profétált Pálnak. Pál mégis elment Jeruzsálembe, ahol letartóztatták. Az Apcsel 23.11-re lapozunk. Éjszaka megjelent Pálnak Jézus látomásban. Ezt olvassuk el az apostolok cselekedetei 23.11-ben.
A következő éjszakán pedig mellé állván az Úr mondanéki: légy bátor, Pál, mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned.
Amen.
Amen.
Van, aki azt mondja, hogy Pál hibázott, amikor elment Jeruzsálembe. De ebben az igeversben nem látjuk azt, hogy Jézus hibáztatta volna Pált, hanem inkább bátorította, hogy ahogy eddig rólam bizonyságot tettél, ugyanúgy menj és nagy bátorsággal tégy bizonyságot Rómában is az élő Úr Jézusról. Isten a profécia által Pált felkészítette az előtte álló eseményekre. Ebben a történetben háromféle szellemi vezetési módot találhatunk. Az egyik volt a profécia ajándéka, a proféta hivatala és a látomás. Ez szépen össze van gyűjtve egy csokorba itt. A harmadik pont a profécia megítélése. 2 Korintus 2.17.
Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják Isten igéjét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.
Amen. Egy nagyon szép vers. Az egyszerű fordítás a következőképpen adja vissza: mi Krisztussal való egységben és Isten jelenlétében tiszta szívből hirdetjük az igazságot mindenkinek. És mindenkinek ezt kellene tenni. Nem kihagyni belőle részeket a Bibliából, hanem az egész teljes evangéliumot hirdetni. Azért vagyunk mi teljes evangéliumi gyülekezet, mert nem hagyjuk ki a gyógyulást, nem hagyjuk ki a nyelveken szólást, nem hagyjuk ki a szellemi ajándékokat. Kezdőkoromban hallottam olyan tanítást, hogy bizony vannak olyan biblia iskolák, ahol az 1 Korintus 12 nincs, az 1 Korintus 14 megint nincs, Ézsaiás 53:4-5 megint nincs a számukra, mert ez ma nem működik. Tehát csak azért nem működik, mert nincsenek újjászületve és nincsenek szellemmel betöltekezve. Különben mindenhol működne. Jelenések könyve 22. fejezet, 18-as, 19-es vers. Jelenések könyve, 22. fejezet, 18-19.
Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja. Hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörni az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amiket könyvben megirattak.
Amen. Tehát aki a Szentíráshoz hozzátesz, vagy a Szentírásból elvesz, az saját magát átok alá helyezi. Ez az úgynevezett megengedő akarat. Nem Isten tökéletes akarata, ez a megengedő akarat. Az igét is lehet tévesen tanítani. A szellemi dolgokat is lehet tévesen használni. Mondok egy példát. Hogyha nem a szellem vezetése szerint, hanem testből két ige részt valaki kicsíp a Bibliából, tudjátok, hogy milyen butaságot lehet belőle kihozni? Tudjuk, hogy Júdás, miután Jézus elárulta, felakasztotta magát. A Biblia így szól ezzel kapcsolatban. Elmenvén felakasztá magát. És hogyha nem megfelelő igerészt párosítunk hozzá, akkor azt is lehet ezzel mondani, hogy te is aképpen cselekedjél. Hát tudjátok, milyen nagy butaságot ki lehet hozni ebből? Megmondom az ige helyet is. Máté 27:5. És sajnos vannak keresztények, akik nem a szellem vezetése szerint profétálnak.
Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozik, és elmenvén felakasztál magát.
Ugye ez Judásról szól, hogy ezt tette, ezt tudjuk. Tehát ha ennek a végét kicsípi valaki, aki nem szellemben működik, és hozzáteszi a Lukács 10:37 végét, akkor egy nagy butaság jön ki belőle. És mivel ez a úgynevezett testi profécia életellenes, természetesen nem Istentől származik. Lukács 10:37.
Azt pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta azért neki Jézus, eredj el, és te is akképpen cselekedjél.
Tehát, hogyha a két töredéket nem a szellem vezetése szerint rakja össze valaki, akkor az jön ki belőle, hogy elmenvén felakasztál magát, és te is aképpen cselekedjél. Ugye milyen vicces? Tehát lehet tévesen is használni az igét és a szellemi dolgokat. Kenneth Hagin több olyan esetet látott, amikor a hívők elvesztették minden vagyonukat, mert megtévesztő profécia alapján fektettek be. A világi ember hova fut? Befektetési tanácsadóhoz. Aztán vagy bejön neki, vagy nem. Kereszténynek hol kellene menni? Szent Szellemhez fordulni, aki itt van bennünk, vezet, irányít, hogy most azt a kis pénzt, amit mondjuk be akar valaki valahol fektetni, hova tegye? Hol nem veszíti el, hanem kamatozik. Vannak olyan szolgálók, akik téves profécia miatt veszítették el a szolgálatukat. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy hogy is működünk. Mire is figyelünk? 1 Korintus 14:29.
A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, és a többiek ítéljék meg.
Amen. Amen. Tehát a proféciákat az ige alapján meg kell ítélni. Mert a Szent Szellem sohasem szól ellentétesen az igével. Tehát mindig megegyezően szól. Amennyiben a profécia, amit kapnál, nincs összhangban az igével, akkor el kell vetni. A személyes proféciákat aszerint kell megítélni, hogy mi van a saját szellemedben. Hogy azzal a dologgal kapcsolatban már kaptál-e valamilyen vezetést, vagy sem. Vagy teljesen új az a dolog, amit hallottál. Ha nincs ott a szellemedben az a dolog, amit kaptál a proféciában, akkor ne fogadd el. Ne alapozd az életedet proféciákra, hanem egyedül Isten igéjére építsd az életedet. Az igét tedd az első helyre, mert amihez köze van az embernek, az nem tökéletes. Ennél fogva a profécia sem tökéletes, mert ugyan Isten ihletésére szól az ember, de az emberi edény az már torzíthat rajta. Isten szelleme és az ajándékai tökéletesek. De mindezek egy tökéletlen edényen keresztül nyilvánulnak meg. Én kezdőkoromban találkoztam olyan keresztény könyv sorozattal, amit egy pap írt. Én a legelső pásztoromhoz elvittem, ez szellemi vezetés volt. Először is megdöbbentem, hogy azt írja le, hogy égi lényekkel lehet beszélgetni. Hát akkor nekem ez nagyon furcsa volt. Hihetetlen volt. Elolvastam, és tényleg ez belső vezetés alapján elvittem a legelső pásztoromhoz, még úgy 96 környékén, visszahúzta a gépet hozzá néhány oldalt. Azt mondtam, hogy az alkalom végén adom vissza, mert hátul fölzaklott. És leírta, hogy ez a pap saját magával is ellentmondásban van. Leírta, hogy hányadik oldal, meg a hányadik oldal, ez ellentmondásban van, saját magával. Aztán utána leírta azt, hogy ez, amit leír egy bizonyos helyen, az meg az igével van ellentétben. Hogy Isten a betegséget tanítani akar, meg ehhez hasonló. Tehát nem kétlem, hogy ő hallott a szellemi oldalról, csak nem mindig a jó helyről. Ezért kell megítélni. Megvizsgálni, hogy az igével megegyezik-e. Úgyhogy azóta az a könyv az pihentetőben van. Ilyen könyvet nem szabad már az embernek még egyszer a kezébe venni. El tudná az ember téríteni, higgyétek el. Tehát a profécia ugyan tökéletes, mert Istentől jön, de tökéletlen edényen keresztül nyilvánul meg. Ez az oka annak, hogy a proféciát meg kell ítélni. És ilyenkor nem a személyt ítéljük meg, aki profétált, hanem azt ítéljük meg, ami elhangzott. Tehát az üzenetet. Tehát nehogy abban hibába essen valaki, hogy a Biblia azt írja, hogy ne ítélj és ne ítéltess, mert nem az embert ítéljük meg, hanem az üzenetet, hogy jó helyről származik-e. Negyedik pont, működési rend. 1 Korintus 14.30.
De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson.
Amen. A proféták kijelentést vesznek. Ebben áll az ő szolgálatuk. Hogyha több proféta van együtt, és hogyha többen kapnak kijelentést, akkor egymás után szóljanak, és ne egymás szavába vágjanak bele. Tehát itt van egy működési rend leírva. És olvassuk el ugyanitt a 32-es verset.
És a proféták szelleme alárendeli magát a profétáknak.
Amen. Tehát a proféták szelleme engedelmeskedik a profétának. Amikor Isten szelleme mozdul, akkor szinte bárki képes profétálni. De ez nem azt jelenti, hogy meg is kell szólalnia. Például nem szólhat közben egy második proféta, hogyha az első profétál. Vagy pedig, ha a bárányok közül valakinek a szíve megjelenik egy profécia, akkor ezzel a tanítást nem szakíthatja meg, mert Isten szelleme saját magát nem fogja megzavarni. Van, amikor a Szent Szellem kenete nélkül szólnak a hívők, és ilyenkor tévesen használják az ajándékokat. Tehát legyetek nagyon óvatosak a személyes proféciákkal kapcsolatban. Életek futhatnak zátonyra, hogyha a hívők nem óvatosak. Például senki ne házasodjon profécia alapján. Mert a belső bizonyosságnak kell ott lenni, hogy ki az ő párja. És nem egy időzeles profétának kell megmondani, hogy ki az ő párja. A szolgálatba se kezdjen bele senki profécia alapján. Mert azt az illetőnek és a pásztorának is meg kell kapni a szellemében, hogy annak az illetőnek elhívása van. Természetesen, ha ott az elhívás és kap proféciát, akkor az csak egy megerősítés. Lesz is erre majd igény mindjárt. Ha egy profécia megerősíti azt, ami már benne van a szellemedben, az rendben van. Haladj tovább azon az úton, megerősödve. Ez történt Barnabással és Saullal. Apostolok cselekedetei 13.2-ben. Apostolok cselekedetei 13.2.
Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, mondta a Szent Szellem, választátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.
Amen. Amen. Tehát itt Barnabás és Saul egy megerősítést kapott, hogy abban a szolgálatban erőteljesebben haladjanak előre. Kenneth Hagin feleségének az Úr egyik alkalommal azt mutatta, hogy a gyülekezetben levő fiatalember felett ott van Isten elhívása a szolgálatra. szólt a férjének, és Hagen is azt mondta, hogy én is meg vagyok erről győződve, de én nem akarok neki szólni. Mert amikor valaki kikerül a szolgálatba, nem mindig könnyű. Pál ezt mondta a fiatal tanítványának, amit most olvasunk a 2 Timóteus 2.3-ban.
Szenvedd el velem együtt a nehézségeket, mint a Jézus Krisztus jó katonája.
Amen. Amen. Az út előbb-utóbb rázossá válik. És akkor a fiatal elhívott elkezdhet kételkedni. Ha nincs belső bizonyossága a saját elhívásáról, könnyen azt mondhatja, hogy hát nekem X meg Y mondta. És én magam nem is tudom, hogy egyáltalán van-e elhívásom. Tehát ezért fontos az, hogy mindenki a Szent Szellemtől megkapja a belső bizonyosság által, hogy neki elhívása van. Az, aki a belső bizonyosság alapján szállja oda az életét az Úr szolgálatára, az meg fogja állni a helyét tűzön vízen át is. Kenneth Hagen ennek a fiatal férfinek a fejére tette kezét, hogy imádkozzon érte, de érdekes módon az ima helyett Isten más szavakat adott a szájába. Azt imádkozta felette, hogy megerősítelek abban, amit ma délután 3-kor imádkoztál. Ugyanis az történt, hogy előzőleg, amikor ő az elhívása kapcsán imádkozott az Úrhoz, az Úr Jézus azt mondta neki, hogy elhívtalak a szolgálatra, és ma este ebben megerősítelek. És a megerősítést Kenneth Hagenen keresztül kapta. Egy másik eset. Egy ima csoportnál, egy házi ima csoportnál folyton csak egymás felett profétáltak, és nem mindig építő dolgokat. Olyanokat például, hogy valakinek a hozzátartozója meghal, a férje elhagyja, de ezek közül egy sem teljesedett be. Tehát ebből is lehet tudni, hogy ez nem az Úrtól volt. Mi Isten gyermekei vagyunk, és helyesen kell használnunk az ajándékokat. A csecsemő keresztényeket könnyű megtéveszteni, félrevezetni, és az útról eltéríteni, letéríteni. Ezért törekedj arra, hogy felnövek egy szellemben. Kezdő keresztény koromban hallottam Pesten, hogy több pásztor is, mielőtt az Urat befogadta volna, ezotérikus körökben mozgott. Mert sokan keresték velem együtt a szellemi birodalmat. Csak az ember kezdetben nem tudja, hogy van sötétség, meg van világosság. De ezek az emberek, amikor megismerték Isten igazságát, akkor elhagyták az okkult dolgokat. És nagyon jó pásztorok lettek belőlük. Ugyanis van itt egy képlet, hogy Isten elvárja azt, hogy abban a világosságban járjunk, ami a rendelkezésünkre áll. Tehát, amit eddig megtanultunk, azt ne tegyük félre. Ennek a fényében haladjunk tovább. És a másik oldalról származó dolgokat tegyük félre. A gyermek is szeret örömet okozni a szülőnek. 3-4 éves lehettem, amikor a legelső játszintot a kertben letéptem, és nagy örömmel ballagtam be anyukámhoz a konyhába, énekelve egy szép virágot anyukának, ő meg lelombozott, és nem tudja, hogy most megdicsérjen, vagy megszígyjon. Isten is azt várja el, hogy a cselekedeteinkkel, az életvitelünkkel örömet szerezzünk neki. És csak akkor szerzünk örömet, hogyha mi az ige világosságába járunk, és nem kanyarodunk le a sötétség útjára. Itt benne van a jóslás, az okkultizmus, a kártyavetés, a mindenféle ilyen sötét dolog. Tehát azt mondja az ige, hogy nem Istentől tudakozódik-e a nép? Tehát nem kávézatból kell tudakozódni, nem gyertyaöntésből kell tudakozódni, meg ólomöntés, meg nem a sámántól kell tudakozódni, nem a kártyavetésből kell tudakozódni, hanem a Szent Szellemtől. És ezekért a dolgokért komoly pénzeket elkérnek. Isten pedig ingyen megmondja. Halleluja! Bízom benne, hogy ebből is épültetek, hogy a profécia által hogyan vezet bennünket Isten. Meghallgatunk egy 7 perces részt, ami 2009-ben hangzott el egy ifjúsági találkozón Szántódon.
Én vagyok az Úr, megvigasztalótok. Mit féltek, ember, mit árthat néktek? Tehát ember nem árthat nekünk, bárki jöhet ellenünk. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? És azt mondják az emberek, mikor így evangélizálni kell menni, hogy Uram, hát bennem ehhez nincs bátorság. Nincs, hát igazából én még gyenge vagyok, félek is. Hogy veszitek a bátorságot, hogy nem beszéltek az emberekkel? Hogy veszitek a bátorságot, hogy nem hirdetitek Isten igéjét? Bennetek van az élet. Te tudod mindazt, amit lehet egyetlen osztálytársad sem, amit lehet egyetlen munkatársad sem. Fogalmuk nincs arról, hogy halottak szellemileg. Nem fogadták el még Jézus Krisztust életük urának, de te igen. Te tudsz róla, és csak annyit kellene mondanod, hogy ő megváltott téged. Ő szeret téged, az életét adta érted. Persze megváltott. Mitől váltott meg? Bűneimtől. Á, amiket én elkövettem, azt ő soha nem tudná elrendezni nekem. De igen. Rajta volt a világ minden emberének, aki ezelőtt született, és ezután születni fog, az összes betegsége és hazugság tünete. Az összes szegénysége és nyomorúsága. És rajta volt a szellemi halál. És lement a pokolba, és 3 nap alatt őt betegség törte össze. Ő nyomorultabb volt a nyomorultnál, és szegényebb a szegénynél. Ő mindent megtapasztalt, és te ezt tudod! Hogy veszed a bátorságot, hogy nem mondod el annak az embernek, aki az életet akarja? Isten szeret minket. És szeret téged. És hatalmas dolgok vannak bennetek. Olyan dolgok, amiről lehet, hogy fogalmat sincs. Olyan dolgok fognak előjönni, amik megváltoztatják az egész emberiség életét. Hatalmas dolgok vannak bennetek. Azt hiszed, ez csak én vagyok. Így hívnak engem, egy ember vagyok, 16 éves vagyok, még gyerek vagyok. Középiskola 3. osztályában vagyok, a családunknak az egyik tagja, fiatal. Sokszor úgy gondoljuk, hogy egy senki. De Isten a senkiket választotta ki, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy a világ bölcseit megsemmisítse. Mert a világ bölcsessége bolondság Isten előtt. Ő titeket akar, és elhívott valamire. Azt gondolod, hogy ez most nem jelent sokat, ez a 4 nap, vagy ez a nyár. Itt voltunk, elszórakoztunk, nagyon jó volt. De visszamegyünk az iskolába, minden kezdődik előről. Ne hagyd, nem kezdődhet minden előről. Használd azt, ami benned van. Óriási erő van bennetek. Úgy gondolt, semmire nem vagyok képes, de ez nem igaz. Elő fog jönni ez a dolog. Egyetlen egy kézrátétellel óriási dolgokat kaphatsz. Ami már benned van, azt fogja előhozni Isten. Elmész valamelyik nap a gyülekezetedbe otthon, ahova jársz. Kimész a gyógyító sorba, vagy kimész imádságért, a pásztorod ráteszi a kezét, és nem érzel semmit, felkelsz onnan. És hazamész, és megfordul veled a világ, elkezded olvasni az igét. És előjön egy hatalmas kijelentés, egy hatalmas dolog. Előjön egy szolgálat, vagy előjön egy gondolat, előjön egy olyan dolog, amiről soha nem gondolnád, hogy a tiéd. De vedd el, mert a tiéd. Nagyon sok mindent adott az Úr tegnap is, és ad ezután is. És nagyon sok minden előjött most, ez alatt a 4 nap alatt. Kezdjétek el ezt keresni. Megkérdezted valaha az Urat, hogy mit akar veled tenni? Lehet, hogy nem is ismerlek. Igazán. És már az Úr megmutatta. Mert lehet, én kíváncsi voltam rá. Te miért nem vagy? Egyetlen egy kérdés. Kérdezd meg az Úrtól. Uram, mit szeretnél? Kapsz egy igét, és gondolkozol rajta hetekig, vagy napokig, és rájössz, hogy benne volt a válasz egész életedre. Óriási dolgok jönnek. Vegyétek elő, kezdjétek el. Azt hiszed, hogy nem neked szólok? Én vagyok az Úr, az igaz. Én vagyok az út, az Úr, az igazság, az élet. Neked szólok. Lehet azt hiszed most a másiknak? Nem. A te szívednek. Köszönjük az Úrnak, amit nekünk adott. És arra kérnélek, hogy most tegyünk már egy megvallást együtt mindenki, jó? Felállnátok? És most mindenki, csak én és az Úr, nincs más, csak ketten. És most mindenki tiszta szívéből az Úrnak szóljon. Senki más nincs, csak te és az Úr ketten. Nem áll melletted senki. Az Úr van a szívedben, ketten vagytok, veled szemben áll és beszélgettek. Nyisd meg a szívedet, és mondd ki neki őszintén. Drága Uram, a mai napon itt vagyok. Átadom neked az életem. Tiszta szívemből. A teljes lényemmel. Minden percemben, minden pillanatban, tiszta szívemből, téged szolgálok. Mutasd meg nekem, nyilvánítsd ki, jelenítsd meg nekem, mit kell tennem, mi a szolgálatom, merre menjek. Kivel és hogyan? Mondd meg, mit tegyek. Vezess az igédben, a szellemeddel, a szívemben. Adj választ. Itt vagyok és meghallom. A mai napon nyitva a szívem. Készen állok. Kész vagyok a szolgálatra. Beszélek az emberekkel. Nem hagyom őket a halálban, mert szeretem őket. Az életedet adtad értük, és értem is. Ennyivel tartozom neked. Szeretlek téged, és köszönöm az életemet. Amen.
Halleluja. Ez a profétikus üzenet épp a mai tanításhoz illik is. És nagyon kelteljes, ahogy rátok nézek, ezt látom. Egy választ kaptunk egy imára mai napon. Egy Erika nevezetű rákos jelentése volt, ma negatív jelentést kapott. Nem akart elhinni, megkérdezte az orvosát, hogy ez biztos, hogy az övé. És adtunk már itt hálát érte.
Igen.
Tehát mi is vittük, meg naponként is majdnem szinte háladásba voltunk. Ez egy nagy bizonyság, hogy Jézus él. Na, halleluja. Na most azt kell az ilyen személyeknek még mondani, tudatosítani, hogy nem elég meggyógyulni, meg is kell tudni tartani a gyógyulást, tehát tanulmányozni kellene valamilyen szinten, ugye, szakirodalmat. Köszönjük az Úrnak. Zsoltár 46, máma, nyisd ki a Bibliát, légy szíves. Gyakorlatilag lesz egy népszavazás október 2-án. Ez a fizikai része a dolognak. A szellemi része az ima, ami sokkal fontosabb. És igazámot fölírhatjátok, azt elmondom, hogy majd fogom olvasni az igét. A Zsoltár 46-ban a 6-tól a 9-esig, és a Zsoltár 47-8-as. Tehát a fizikai része az, hogy szavazunk, meg kerítést épít ugye az ország, a szellemi része pedig az ima, amit majd az igéből fogok olvasni a végén. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Atyám, mindannyiunk hálaadó szívét emeljük fel hozzád, és megköszönjük, hogy mindaz, amink van, jó dolog, azok tőled származnak. És hiszük, drága mennyei apukánk, hogy a jövőben is mellettünk állsz, támogatsz bennünket, és soha el ne hagysz bennünket. Mindig számíthatunk a segítő karodra, és a hálaadás nyitja meg a menny kapuját a Jézus nevében. Ellene megyünk Jézus nevében azoknak a szellemi erősségüknek, amelyek terror és harc tevékenységre késztetik az embereket a Jézus nevében. És ide kapcsoljuk a következő igéket. Pogányok zajognak, országok mozognak, kérezti hangját, és megolvad a föld, amikor Isten szól. A seregek ura velünk van, Jákob Isten a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön, háborúkat szüntet meg a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben. Isten uralkodik a nemzetek fölött, Isten ül az ő szentségének trónján. Amen. 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 És kiküldjük a harcos angyalokat a határainkra Jézus nevében. Amen. A sötétség leplét levágjuk a politikai vezetőkről, hogy lássák meg Isten dicsőségét. Kézzelátételen imádkozunk. Atyám, Jézus nevében a kezünket tesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Isten dicsőségét árasztjuk ki. Áradj kenet a Jézus hatalmas nevében. És köszönjük, Atyám, hogy az igéből tudhatjuk, hogy a kenet raktározódik a szövetekben, így eljut az otthonokba, és betegek testéhez érintve kiárad a kenet, és megtöri az igát, és szabadulások és gyógyulások történnek a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét. Köszönjük a megtört testedet. Köszönjük a sebeidet, amivel gyógyulást elnyertünk. És birtokba vesszük ezt a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük a figyelmeteket. Örvendezzünk az Úrban!